Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük és dicsőítsük Istent a 152. számú dicséret éneklésével. Fennállva énekeljük a 152. dicséretünket, amely így kezdődik: Szent Isten, noha néked. Elfoglalva, folytassuk tovább Isten dicséretét, nevének segítségül hívását, a 459. számú dicséretünknek az első versét fogjuk énekelni. Most rövidebb énekek vannak, mint a megszokott rendben. A ének végén, amikor befejezzük a gyermekisten tiszteletre, akkor induljanak el majd a gyermekek, tehát amikor befejeztük, akkor. A 459. dicséret első verse így kezdődik: Az Isten bárányára letészem bűnöm én. Maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára rendelt kérdés feleleteit hallgassuk meg.
40. úrnapja, 105. kérdés. Mit akar Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval, sem viselkedésemmel, még kevésbé tetlegesen, sem személyesen, sem közvetve meg ne sértsem, ne gyűlöljem, ne bántsam és meg ne öljem. Ellenkezőleg, oltsak ki magamból minden bosszú vágyat, magamban se tegyek kárt, és magamat könnyelműen veszedelemben ne sodorjam. A közhatalom kezében azért van a fegyver, hogy az emberölést megelőzze. 106. kérdés. Csak az emberölésről szól ez a parancsolat. Amikor Isten a gyilkosságot tiltja, arra is tanít, hogy ő a gyilkosságnak a gyökerét, az irítséget, a gyűlölséget, a haragot és a bosszúvágyat gyűlöli, és mindezt titkos gyilkosságnak tartja. 107. kérdés. De elége, ha fele barátunkat így meg nem öljük? Nem, mert mikor Isten az irítséget, gyűlölséget és haragot kárhoztatja, ezzel azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Iránta türelemmel, békességgel, szerítséggel, könyörületességgel, szívességgel viseltessünk, őt veszedelmében tőlünk telhetően megvédjük, és ellenségeinkkel is jót tegyünk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, a 11. részből, a 17. verssel kezdődően a 34. versig. Ezt a egybe tartozó, kicsit a megszokottnál hosszabb szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa végig. A megnevezett helyen ezt olvassuk. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni. Mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és azt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok is érkezem. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk a megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás a szívünk, hogy előtted állhatunk. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk itt a templomban, köszönjük, hogy úgy érezhetjük, ha rád figyelünk most az istentisztelet alatt is, te velünk vagy. Urunk, olyan jó tudni, hogy vársz bennünket. Vársz bennünket, hogy kinyissuk a szívünket, hogy meghalljuk a te igédet. Köszönjük, hogy készítesz üzenetet, és köszönjük, hogy az valóban nekünk szól. Urunk, hálát adunk azért, hogy a népednek a tagjai lehetünk. A tagjai lehetünk ebben a valóságos közösségben itt, és a tagjai lehetünk az internet által is, abban a közösségben is, amikor együtt imádkozunk, együtt olvassuk az igét, együtt figyelünk a te igédre. Köszönjük, hogy van néped ebben a világban. Köszönjük, hogy ennek az új szövetségnek mi is tagjai vagyunk. Hisszük, hogy nem a magunk erejéből, nem azért, mert megérdemeltük, hanem egyedül kegyelemből, azzal a szeretettel találtál meg bennünket, amiért eljöttél ebbe a világba. Köszönjük, hogy megszólítottál, köszönjük, hogy elhívtál, hogy a tiéd legyünk, hogy hozzád tartozzunk. Köszönjük, hogy te meg tudtad találni az utat a mi szívünkhöz. Köszönjük, hogy hitre juthattunk a te kegyelmedből, és megismerhettünk téged. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, kérünk, hogy most is add a te szent lelkedet, és szent igéd által szólíts meg bennünket, hogy értsük és szeressük a te akaratodat, és hogy kövessük azt. Jöjj, Urunk, áld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk a 438. dicséretnek az 5. versét énekeljük. A 438. dicséretnek az 5. verse így kezdődik. Azért már minket éleszt és vigasztal ez az általad rendeltetett asztal. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott szakaszban, amelyből most két verset, az első korintusi levél 11. részének 23. és 24. versét újra olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nem olyan régi élményünk az, hogy tavasszal, amikor ez a járvány, amely most is jelen van itt is, és az egész világon elindult, akkor váratlanul úgy alakult, hogy nem jöhettünk együtt össze a templomban. Istennek hála, akinek volt internet elérhetősége, az tudta követni az ige hirdetéseket. Olyan jó itt látni, hogy vannak a templomban, akkor minden vasárnap az üres templomot nézegettem, illetve hát a családomnak prédikáltam, ők voltak a itt levő gyülekezet. Csak egy kis történet, valaki megkérdezte, hogy és hogy tudtam az üres templomnak beszélni, és mondtam, hogy nem, én nem az üresnek beszéltem, hanem azoknak, akik itt szoktak lenni, csak éppen nem itt voltak, hanem máshol. Szóval egy ilyen élményünk az, hogy jött a húsvét, és nem tudott úgy történni, ahogy megszoktuk, hogy nem volt passió, hogy nem volt előkészítő alkalom, hogy lent a gyülekezeti teremben nem tudtunk leülni, és 30-an, 40-en, mikor mennyien együtt úrvacsorázni, úgy, hogy emlékezzünk az úrvacsora szereztetésére, ugye pont erre a történetre, amit felolvastam, és akkor jött a nagy kérdés, hogy akkor most mi lesz? Most akkor mi történik? Mert hát ugye az igehirdetés csak elviszi a világháló, a technika lehetősége, de azt valahogy nem tudtuk megoldani, hogy innen az úrvacsorai jegyek oda repüljenek kinek-kinek a házába, lakásába, asztalára. És akkor elindult egy ilyen gondolkodás, hogy mi is történjen, hogyan lehet ezt megoldani. Én is sokat gondolkodtam, elsősorban a feleségemmel vitattuk meg ezeket a kérdéseket, és arra jutottunk, hogy végül is, majd ki fog derülni, hogy miért, mi a, amit hiszünk az úrvacsoráról, végül is az úrvacsora jegyei nincsenek odakötve sem a lelkész kezéhez, sem a templom helyéhez, és hogy Isten lelke az, amely közöttünk van, miért ne tudna az Isten lelke itt is lenni, meg az otthonainkban is lenni, és hogy a jó rend pedig megint megmaradna, hiszen az úrvacsorai liturgia az ugyanúgy folyna, illetve hát segítő szándékkal egy kicsit részletesebben, és erre jutottunk. És akkor gondoltam, hogy azért ez egy nagy döntés lesz. Reggel írok püspök úrnak, hogy mégis mit gondol róla. Jó lenne, hogyha nem valami olyat tennék, ami nagyon szembe megy azzal, ami a álláspont. És amikor reggel kinyitottam a számítógépet, ott volt a püspök úrnak a nyilatkozata, ami pont ugyanezt mondta el, és akkor megörültem, hogy igen, ez egy jó gondolat, így kell előre menni. Nem mondom, hogy mindenki egyetértett ezzel, nem minden gyülekezetben ajánlották ezt fel. Mi így tettünk, mint lehetőséget ajánlottuk, nem mint kötelező élést. És hát örülök a visszajelzéseknek, hadd mondjam el, akik visszajeleztek, akik éltek ezzel a lehetőséggel, és együtt lehettünk velük és az úrvacsorában is, a többiekkel is, de az úrvacsorában velük is. Akkor azonban, amikor ez a döntés megszületett, akkor rögtön az első gondolatom az volt, hogy hoppá, hát igen, csak hogy mi nem nagyon szoktunk a gyülekezetben az úrvacsoráról beszélni. Szoktunk a konfirmációkor, akkor meg kell tanulni, felnőttek is, gyerekek is. De biztos, hogy mindenki emlékszik arra, hogy mit tanult a konfirmációkor az úrvacsoráról? Nem úgy értem, hogy kenyér meg bor, mert hát azért ezt gyakoroljuk, meg nem úgy értem, hogy volt egy ilyen technikai probléma, hogy otthon Somogyi Sándor nem készítette oda mindenkinek a kenyeret és a bort, hanem egyedül kellett oda készíteni, ami ugye ez egy technikai kérdés volt, de ezt is leírtuk, hanem igazából a probléma ott volt, hogy hát tudjuk-e, hogy mit hiszünk az úrvacsoráról, tudjuk-e? Mert régen úgy volt, nem tudom, hogy emlékszik-e még valaki erre, hogy amint a kereszteléskor van egy keresztelési beszéd, egy ilyen kis prédikáció, régen az, én még a amikor én voltam konfirmandus, és én konfirmáltam akkoriban, legalábbis felénk, még volt úrvacsorai beszéd. Tehát, hogy volt egy úrvacsorai beszéd, ahol a lelkész nagy vonalakban összefoglalta, hogy hát mi is történik itt most, nehogy valaki rosszul higgye. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, rosszul is lehet hinni. Hát ez nem csak egy olyan dolog, ez az úrvacsora, hogy oda megyek, aztán eljövök. Hogy itt valami másról is van szó. Nem tudom, testvérek, hogy figyeltünk-e, ugye befejeződik az úrvacsorai liturgiának a szövege kicsit korábban, most tovább olvastuk, így folytatódik. Azért, aki méltatlanul eszi az úr kenyerét és issza az úr poharát, vétkezik az úr teste és vére ellen. Méltatlanul eszi és méltatlanul issza. Lehet olyat is? Hát akkor ez nem csak egy olyan evés, hanem ez valami több. Hát több, bár itt egy zárójeles megjegyzés, ez a méltatlanul enni és méltatlanul inni sokszor félreértésben van, mert voltak olyanok, akik tudtam, hogy konfirmáltak, de nem jöttek úrvacsorázni. És hát megkérdeztem, hogy miért nem jöttek. És volt, aki azt mondta, hogy méltatlannak érezte magát. Hát mondom, ha méltónak érezné magát, akkor ide ne jöjjön. Mert hogy itt arról szól, hogy a bűnösök mennek oda, hogy megbánjuk a mi tetteinket. Jó, nem mondtam ezt így nekit, bocsánat, tehát tényleg nem mondtam így neki, csak így gondolom most, és mondom mindenkinek, hogy valaki méltónak érzi magát, annak nem kell ide jönnie, hiszen az úrvacsora arról szól, hogy újra átéljük Isten kegyelmét és szeretetét, hogy megbocsátotta a vétkeinket. Pedig mi már tudtuk, hogy úgy kéne élnünk, de milyen jó, hogy ott a kereszten minden bűnünkért eleget tett Jézus. Na de menjünk vissza a történethez, hogy végül is az a megoldás született, hogy lett egy ilyen online bibliaiskola folytatás az úrvacsoráról, utána és egy leírás, technikai és egyéb tanításbeli leírás is, és így tudtunk úrvacsorázni rendkívüli helyzetben, rendkívüli megoldásként. Ez azonban csak azért volt lehetséges, mert a mi úrvacsorai tanításunk, a református úrvacsorai tanítás szerint ezt megtörténhet. Sem az evangélikusok, sem a római katolikusok ezt nem tudták megtenni, mert ők mást gondolnak az úrvacsoráról. Az úrvacsora érdekes módon az egyik legnagyobb különbség a dogmatikailag tanításban a keresztény egyházak között. Itt a keresztény egyházak között igazából a római katolikust, az evangélikust és a reformátust értem. Azt gondolom, hogy nagyjából a református tanítással a többi protestáns egyházak, akik keresztjének, tehát akik a Szent Háromságot hiszik, nagyjából hasonló módon gondolkodnak. Még a református egyházon belül is vannak eltérések, mert hogy ugye a református egyház, református egyházunk svájci eredetű, és ott két reformátor volt, nem baj, ha erre is kicsit kitérünk itt a reformáció hava, hogy elkezdődött, Zwingli Ulrich Zürichben, és Genfben Calvin János. Nem véletlen, hogy Calvin János az ismertebb, Zwingli viszonylag korán, tehát már a reformáció 1531-ben már meghalt egy csatában. Ő nem harcolt, csak elkísérte a zürichi katonákat, mint tábori lelkész, és megölték ebben a csatában. De az ő véleménye az volt az úrvacsoráról, hogy ez egy emlékvacsora, Jézus azt mondta, ezt tegyétek, és hát az kenyér és bor, és csak emlékezünk, semmi más nem történik. Mi nem ezt gondoljuk az úrvacsoráról, nem ezt hisszük. Akkor mondjuk is el gyorsan, hogy mi az, amit hiszünk. Mi azt gondoljuk, azt hiszük, hogy a jegyek valóban emlékeztetnek, de a hívő ember hit által találkozik Jézus Krisztussal. Nincs jelen dologias módon a jegyekben. Ugye itt szoktuk félreérteni, van egy vita, volt egy vita erről, mert azt mondja Jézus, ez az én testem, ez az én vérem. Amikor ez elhangzik, akkor nyilvánvaló, hogy Jézus testben és vérben, tehát egészen ott volt, és nem a kenyérben volt, semmiképpen nem, és nem a kehelyben volt az ő vére, semmiképpen nem, az kenyér volt és bor volt. Ez egy jelképes beszéd, úgy értjük, és úgy szoktam magyarázni, hogy ha valakinek el akarom mondani, hogy hol van a csillaghegyi templom, ez nem egy egyszerű feladat egyébként, csak mondom, hogy hogy kell idejönni, mert jellemzően nem is olyan régen történt, hogy valaki mesélte, hogy itt meg akart állni a templom előtt, de ledudálták, hogy menjen már tovább, tehát nem olyan egyszerű feladat ez. Elsőre nekem se sikerült pontosan ide találnom, de el akarom magyarázni, akkor előveszek valamit, itt van például egy papír zsebkendővédek készítve, és azt mondom, hogy nézd, itt van ez a templom. De hát ugye mindenki tudja, hogy ez egy papír zsebkendő, és nem a templom. Szóval így képzelem el, vagy így tudom elmondani, hogy amikor Jézus azt mondja, ez az én testem, akkor ott mondjuk több van, mint papír zsebkendő, azért ezt tegyük hozzá, de ettől függetlenül mégis arról beszél, hogy ez az ő teste, így, ahogy a kenyér töretik meg, ez az ő teste, és ugye a kenyérben meg a borban több jelkép is van, mert táplálja a testünket, Jézusnak az áldozata pedig a hit által táplálja a mi életünket, a mi hitünket táplálja, tehát ebben a tekintetben Calvin úgy fogalmazta meg, hogy unio mystica cum Christo, vagyis hogy titokzatos, misztikus találkozás Krisztussal, vagyis hogy a hívő ember a hit által az úrvacsorai jegyekben, amely a látható ige, így is nevezzük, Krisztussal találkozik. Azt az élményt éljük át, hogy Istennek a gyermekei vagyunk újra, hogy megbocsátotta a bűneinket. Ha végig tekintjük az úrvacsorai liturgiát, akkor látjuk, hogy ott van benne a bűnvallás, megvalljuk a bűneinket, ott van a hitvallás, megvalljuk a hitünket, megígérjük, hogy, vagy kimondjuk, hogy mi valóban úgy gondoljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, tehát még kérdésekre is válaszolunk, és még ígéretet is teszünk, és így járulunk az úrasztalához, így lélekben fel készülve, bűnösök, de olyanok, akik megkapták a bűnbocsánatot, és újra örülünk annak. Emlékszem, hogy amikor gimnazisták voltunk, akkor hát én Debrecenben jártam gimnáziumban, és gyakran, vagy hát előfordult, hogy együtt is úrvacsoráztunk, és hogy sokszor történt az meg, hogy ahogy jöttünk el az urasztalától, sokan mosolyogtak. És ugye ez kicsit olyan tiszteletlennek tűnt, mert ezt nagyon komolyan kell úgymond, úgy gondoljuk tenni, de valahol benne volt az öröm, hogy én Isten gyermeke vagyok. És azt gondolom, hogy az úrvacsorában bármennyire is ott van az a Isten szeretetében Krisztus szenvedése, és hogy ez megrendít bennünket. De ott van az öröm is, hogy ezáltal mi hozzátartozunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Akkor, amikor konfirmáció volt a gyülekezetben, nem tudom, hogy a testvérek figyeltek-e arra, hogy mit kellett megfogadniuk a konfirmandusoknak ahhoz, hogy a gyülekezet tagjai legyenek. Az egyik része az volt, hogy úrvacsorával élő tagja leszek. Szoktam meg is kérdezni, hogy mikorra vonatkozik ez, hogy mikor lesz az, aki konfirmált úrvacsorával élő, mikor kell úrvacsorával élnie, nos, akkor, amikor megterítik az urasztalát. Tehát akkor történik ez. Mert hogy nekünk, a mi hitünk szempontjából ez egy döntő jelentőségű dolog, hogy átéljük Isten szeretetét, a bűnbocsánatot. Mert hogy, kedves testvérek, az a helyzet, hogy a kísértő az közben megpróbálja ilyen lassú vízpartot mos technikával is azt, hogy mi eltávolodjunk Istentől. Hogyan? Hát úgy, hogy halmozódik minden nap, egy kicsit besározódunk, mindig történik valami az életünkben, amire nem vagyunk büszkék, főleg nem Isten előtt, és így idő múlva úgy érezzük, hogy de hát nekem megbocsátott az Úristen mindent. Hát hogy merjek oda menni hozzá ezek után? Mindent kaptam tőle, és milyen volt az életem? Hiszen megmentett, az üdvösségre mentett meg. Az üdvösségre mentett meg. A kárhozatból kiragadott engem. És akkor én meg így éltem. Így nem szerettem, így nem voltam hűséges hozzá, így nem figyeltem arra, amit ő tett, így megtagadtam, mert azért sokszor talán meg is tagadjuk. Nem biztos, hogy szavakkal, nem úgy, mint Péter, hogy hát nem is ismerem Jézust, hanem csendben maradunk inkább. Inkább halkabbak vagyunk, inkább nem úgy teszünk, hanem úgy bele akarunk simulni a... Van ilyen. De Isten előtt megvallhatjuk. Szükségünk van arra, hogy újra megerősödjünk, hogy újra megérezzük, átéljük ezt a szeretetet, és ez az úrvacsora. Ez az úrvacsora, amely erre emlékeztet, amelyben nem csak kenyér és bor, az kenyér és bor, de a mi szívünkben valami több is történik. Ezt hisszük mi az úrvacsoráról. És ezért fontos, hogy úrvacsorával rendszeresen éljünk. Ezt is elmondom, hogy azok élhetnek úrvacsorával a gyülekezetben, akik konfirmáltak, vagyis akik hitvallást tettek a gyülekezetben. Miután megismerték a mi református egyházunk biblikus tanítását, hiszem, hogy ez a legbiblikusabb tanítás, nem állnék itt, ha nem inném, utána hitvallást tettek a gyülekezet előtt, hogy mi ugyanezt hisszük. Veletek együtt hisszük, veletek együtt részesedünk a kegyelemben, és veletek együtt részesedünk az üdvösségben, és a ti hitetekkel együtt megyünk. Egyébként egy apró megjegyzés, csak érdekességképpen, hogy például az evangélikusokkal, bár az ő úrvacsorai tanításuk más, úrvacsorai közösségünk van. Az a megoldás, hogy mindenki a saját vallása, hite, egyháza tanítása szerint hiszi, amikor oda megy az urasztalához, amikor veszi nálunk a kenyeret az evangélikus testvéreknél az ostját és a bort, és tehát magyarul reformátusok úrvacsorázhatnak evangélikus templomban, és viszont is ez lehetséges. Annak ellenére, hogy nem teljesen ugyanaz a luteri és a kálvini tanítás. Szóval ez a mi hitünk középpontja, és nagyon fontos az úrvacsora. Kicsit most menjünk erre a történetre is rá, hiszen amikor ezt itt elolvastam, sokkal több, mint ami felolvasásra kerül az úrvacsorakor. Ez az idézet, ami ott elhangzik, a szereztetési ige, egy levélnek a része. Pál apostol mondja el a korintusi gyülekezetnek, hogy mi az úrvacsora helyes rendje. Nagyon fontos dolog, hogy mi az úrvacsora helyes rendje. Hogy ez jó rendben, a megfelelő módon történjék, nem pedig visszaélésekre adva okot, lehetőséget. Tehát ez egy fontos kérdés. Ez volt az egyik vitatárgya az úrvacsorakor egyébként a lelkészek között, hogy megmarad-e a jó rend, hogyha valaki otthon úrvacsorázik, és nincsen a gyülekezet felügyelete alatt ez az úrvacsora. Én úgy gondoltam, most is úgy gondolom, hogy akinek ez fontos, aki úrvacsorázott, az nem élt vissza vele, és azok úrvacsoráztak otthon, akik itt a gyülekezetben is szoktak, tehát hogy ez a probléma nem létezik. De azért nyilvánvaló, hogy a rendnek kell lennie, és nem véletlen, hogy az úrvacsorát, ha minden úgy folyik, ahogyan megszokott, akkor a lelkészek szolgáltatják ki, esküt tesznek a lelkészek arra, hogy a mi rendünknek megfelelően fogják ezt megtenni. Így rendetlenség van a korintusi gyülekezetben ezen a téren. Rendetlenség van a korintusi gyülekezetben, és itt azt is látni kell, hogy az a vacsora, amiről itt szó van, az nem csak az az úrvacsora, amit mi itt gyakorlunk, hanem egy agapé. Összejönnek egy közös vacsorára, szeretett vacsorára, és mindenki a magáét hozza. Hát Korintusban vannak szegény emberek, meg vannak nagyon tehetős emberek, és mindenki ennek megfelelően hozza a magáét. A szegény lehet, hogy semmit nem hoz, mert nincs telen, és nincs mit ennie, és az a megdöbbentő helyzet állt elő, hogy akinek megvan, az nem osztotta meg a többiekkel, hanem elkezdtek ott dőzsölni, enni, inni, jól érezték magukat, és a többieknek pedig nem jutott. Ugye a mi szeretett vendégségünk az pedig olyan, amit gyakorolgattunk korábban, hogy akik hoztak, azok megosztották a többiekkel, és mindenki részesedhetett a süteményekben, a teában, a kávéban, akár hozott, akár nem, akár adott hozzá, akár nem. Nem volt jelentősége, és nincs is jelentősége. De Korintusban nem így volt. És egy nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy miközben az Úr Jézus Krisztusnak emlékeztek az áldozatára, ami mindenkinek az üdvösségére szolgál, és ami által mindenkinek lehet örök élete, miközben erre emlékeztek, ott a gyülekezetben ilyen furcsaságok voltak. Ilyen furcsaságok voltak, mert hogy Pál apostol tanítja, hogy ott a Isten tiszteletem, illetve a gyülekezet közösségében nem érvényesek azok a szabályok, vagy nem úgy érvényesek, amik a világban vannak. Mindenki Istennek a gyermeke. Mindenki rászorul a kegyelemre. Senki sem több, és senki sem kevesebb. Mert mindenki ugyanabból a kenyérből, és ugyanabból a borból nyeri az üdvösséget, megint jelképes beszéd, ugyanaz a Krisztus az, aki meghalt értünk, és mindenkiért ugyanannyira halt meg. Ebben akar Pál apostol rendet tenni. Mégpedig úgy, hogyha valaki enni és inni akar, lakomát akar tartani, magának akarja, akkor menjen a házába és tartsa ott. De a gyülekezetben nem ezek a szabályok. Ott mindenkire gondolni kell. Ott meg kell látni azt is, aki nem képes arra, vagy nincsen erre lehetősége, hogy így részt vegyen. Ez az, ami miatt mondja, dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. És ezután kezdi el mondani, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Nagyon érdekes ez a mondat, hogy én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Régebben én ezt úgy értettem, hát nyilván sokkal-sokkal régebben, hogy hát ő Jézustól vette ezt, és aztán továbbadta. De valójában nem pontosan ezt jelenti, mert ugye az utolsó vacsorán Pál apostol nem volt jelen. Még csak apostol se volt, ő csak egy Saul volt, egy farizeus abban az időben, és egyáltalán ismereteink szerint a Jézus követőkkel csak István vértanú megkövezésénél találkozott, amivel egyébként egyetértett, és még őrizte is a megkövezőknek a ruháit, hogy ugye jobban tudjanak mozogni, jobban tudják dobni a köveket, mint hogy zavarta volna őket a felső ruházat. És hogy emiatt indult el aztán Damaszkuszba a keresztényeket, még nem így hívták őket akkor, Krisztus követőit összegyűjteni és börtönbe zárni, és akkor változott meg az élete. Szóval Pál nem volt ott. Akkor mi történt? Az történt, hogy azt gondoljuk, hogy azok, akik ott voltak, az apostolok, azok továbbadták ezt. És a továbbadásban eljutott az antiókiai gyülekezetbe, ahol Pál a megtérése után egy hosszabb időt töltött, onnan indult el Antiókiából, ez a szíriai Antiókia, innen indult el a missziói útjára. Innen indult el, és ez a gyülekezet volt a küldő gyülekezet, és mindig ide is tért vissza. Azt gondoljuk, hogy ott volt ez a gyakorlat, ott mondták el ezt így, ahogy Jézus hogyan szerezte, tehát ott hagyományozódott tovább. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Hogy ez nem egy olyan dolog, ami emberi, hanem ez az Úrtól származik. Szeretnék egy kicsit itt megállni. Én az Úrtól vettem, át is adtam néktek. Pál apostol is kicsit úgy van ezzel a dologgal, mint mi. Ő a kész gyakorlatot látta Antiókiában. De az az Úrtól származik, mármint Jézustól. Az, ami történt az utolsó vacsorán, az, ahogyan történt, és ahogyan Jézus továbbadta. Vette, és továbbadta. Kicsit Pálnak az egész élete benne van. Az Úrtól vette az üzenetet, az evangéliumot, ugyan nem rögtön minden részét, hanem valószínűleg azoktól, akik látták, akik hagyományozói voltak Jézus történetének, tanításának, hittel hagyományozói, ugyanígy Pál apostol is beállt ebbe a sorba. Vette az Úrtól, és továbbadta. Számomra, én sokszor elmondtam ezt az igét, de most, hogy erre az ige hirdetésre készültem, most világosodott meg, hogy igazából benne van az egész küldetésünk és az egész feladatunk. Az Úrtól vettük, és adjuk tovább másoknak. Voltak olyanok, akik előttünk jártak, az Úrtól megtanulták, a Szentíráson keresztül természetesen, és továbbadták. Vajon mi is ilyen vevői és továbbadói vagyunk-e az igének? Vettük-e azt, amit megkaptunk, amit Istentől megkaptunk, a Szentírók bizonyságtétele által, az előttünk járók bizonyságtétele, hite, helytállása által, vettük-e ezt, és adjuk-e tovább? Vettük-e a magunk életére nézve, megéljük-e a mindennapokban, ragaszkodunk-e hozzá, olyan értékes-e számunkra, hogy e köré építsük az életünket? És sokszor úgy járunk, és ebbe a többes szám, ez nem véletlen, tehát nem valami költői többes szám, hogy van az életünknek sok része, és ebben valahol azért milyen jó, hogy ott van Isten is. De nem úgy működik, hogy ott van Isten az életünknek a középpontjába, és nem ő az egyik része, hanem a köré, valami módon köré alakul az összes, az egész életünk, és valahogy mindig oda találunk vissza, és mindig tőle nyerünk áldást. Valahogy egyébként ilyen a vasárnapi istentisztelet, ahol ugye elmegyünk az istentiszteletről, tesszük a dolgunkat, és aztán utána visszatalálunk újra a közösségbe Istennel. Nem mintha nem imádkozhatnánk otthon, persze, hogy imádkozhatunk, meg kell is. Nem mintha nem olvashatnánk Bibliát, persze, hogy olvashatunk, meg jó is, hogyha olvasunk. De azért együtt az Isten népével kapni az Istentől az ő szent lelkének az áldásait, arra szükségünk van. Szóval azt mondja, hogy vettük-e mindezt, amit kaptunk. Ott van-e az életünkben? Én az Úrtól vettem. Mit vettünk az Úrtól? Mit vettünk tőle? A bizonyosságot, az életgyakorlatunkat, a ragaszkodásunkat, mi az, amit vettünk? A tőle való tanulásunkat, mit vettünk tőle? Mi az, amit tőle kaptunk? Itt a vetni, az nem a vásárlásra értem nyilván, hanem az elvenni. Én az Úrtól vettem, mondja a Pál apostol, tőle van. Vagyis, hogy az, amit tanulok, az, amit megértek, az nem emberi beszéd, hanem az Úrtól van. Az, hogyha olvasom a Bibliában, az is emberi beszéd, hát Pál apostol is ember volt, leírta mindezeket, de ez az Úrtól van. Ez nem egy olyan dolog, amely csak emberi bölcsesség. Most itt nem akarom az emberi bölcsességet se lebecsülni, nehogy félreértsék a testvérek, mert annak is megvan a maga helye. Bár a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, ezt is tudjuk, de akkor is annak is megvan az emberi tudásnak, ismeretnek is a maga helye. De ez nem az, ez az Úrtól van. Az Úrtól vettem, tőle vehetem el, mennyire más ez, mint hogy valakitől csak megtanultam. Az Úrtól vettem el. Sok mindent megtanulhatok másoktól, sok mindent lehet emberi dolgokat megtanulni, meg sokszor szükséges is, meg kell is, meg hasznos is, de ezt az Úrtól kell tanuljuk. Lehet, hogy mások mondják, de az Úrtól kell tanuljuk. És azt mondja, amit át is adtam néktek. Kedves testvérek, át is adtam néktek. Mit adtam én át? És kinek adtam át? Tudom, hogy kitől kaptam, ha kaptam, de kinek adtam át? Pál apostol átadta a gyülekezeteknek, átadta a következő nemzedéknek, ugye Timóteusnak, átadta. Az egyik nehézsége most, ami keresztény életünknek, hogy ez az átadás megszakadt. Hogy talán még a nagyszülők vették az Úrtól, de valahol tovább nem jutott. Hogy akkor, amikor ott vagyunk a templomban, azt látjuk, hogy nem a nemzedékek vannak mindig együtt, nem adtuk tovább. Persze megvan erre a magyarázat, más világ ez, ma már nem lehet úgy, illetve régen nem lehetett, azt mondom, kifogások. Magamnak is mondom, kifogások. Továbbadni úgy lehet, hogyha megéljük. Hogyha megéljük, hogyha ragaszkodunk hozzá, és jó példával járunk elő. Nem abban, hogy jók vagyunk mindenben. Nem abban, hogy mindent úgy csinálunk, ahogy Isten mond. Olyan könnyű lenne, nem? Illetve nem lenne könnyű a többieknek. Képzeljétek el, testvérek, hogy mit gondolnátok rólam, ha tökéletes lennék? Te azt mondjátok, hát neki könnyű, hát ő tökéletes. Nem vagyunk tökéletesek. De azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, azt tovább tudjuk adni, ha akarjuk, ha fontos. Ha tényleg azt vettük el, akkor azt tovább tudjuk adni. Végső soron az egész misszió erről szól, a továbbadásról, hogy továbbadjuk. Az első az lenne, hogy továbbadjuk a saját családunkban, továbbadjuk a gyermekeinknek, az unokáinknak, hogy adjuk tovább. Persze én tudom, hogy nem ilyen egyszerű ez a dolog, mert hiába akarja az ember továbbadni, nem mindig van rá érkezés, nem mindig van olyan, aki venni akarja, tehát nehogy félreértsék a testvérek, nehogy azt gondolják, hogy most én mindenkit megítéltem, akinek a gyermekei, unokái nem eléggé hívők szerintem. Hát egyrészt nem mernék ilyet tenni, másrészt még az nem tudom, hogy az én gyermekeim is hová jutnak, tehát egyáltalán nem gondolom, hogy ez ezen múlik, hogy így csak ennyi az egész, de a kérdés, hogy akarjuk-e. Akarjuk-e továbbadni? Elég fontos ez a dolog, hogy továbbadjuk? Elég fontos, hogy engedelmesek legyünk az Istennek? A üdvösség, az Istennek a szeretete, a Krisztusban megnyert üdvösség, az, hogy meghalt értünk, ugye erre emlékeztet bennünket az úrvacsora, hogy a testét adta, a vérét adta, az életét adta értünk, szenvedett értünk. Elég fontos ez, hogy mi ezt továbbadjuk, meg hogy megéljük. Az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Nem véletlen, hogy az úrvacsoránál hangzik el mindez. És aztán utána, ami miatt egyébként még választottam ezt a szakaszt, a felolvasásra külön, amikor azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez megismétli egyébként a pohárnál is, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Teljesen egyértelmű, hogy Jézus azt mondja, hogy az úrvacsorát azt meg kell ismételni. És ezért ennek engedelmeskedve tesszük azt, hogy megterítjük az urasztalát. Ennek engedelmeskedve megyünk oda. Ennek engedelmeskedve hívjuk bűnbánatra a gyülekezetet. Ennek engedelmeskedve tartunk bűnbánatot. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A sákramentum az több, mint beszéd. A beszéd a Szentléleknek az ereje által az is több, mint beszéd, de a sákramentum is több, mint beszéd, hiszen látjuk, ízleljük, érezzük, tapasztaljuk, ott van előttünk. Emlékeztet Krisztusra, cselekedjétek, mondja az én emlékezetemre. Tehát úgy tűnik, hogy a keresztény hit, a Krisztus követés, az nem csak valamiféle elmélet, nem csak valamiféle tudás, nem csak lelki dolog, de úgy gondoljuk, ez csak lelki dolog. De lelki dolog is, de nem csak lelki dolog, hanem ez cselekvés is. Kereszténynek lenni azt jelenti cselekedni is. Nyilván nem csak cselekedni, mert ha csak cselekednénk mondjuk, és szeretett szolgálatot csinálnánk, akkor hát az egy segélyszervezet lenne, de nem lelki dolog. Nekünk a lelki dolog az első, de kell, hogy legyen következménye, cselekvés. A magunk életébe, a mások felé fordulásban, az evangélium elmondásában nem csak egyszerű olyan dolog, amin elmélkedünk a sarokban, hanem aminek következménye van az életünkben. Azt mondja, hogy ezt cselekedjétek. Kereszténynek lenni hit és cselekvés. Vagy ahogyan szoktuk mondani, hit, hinni és engedelmeskedni. Hit és cselekvés, vagyis hogy teszünk, formálja az életünket az, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Mégpedig úgy formálja, hogy igyekszünk ebben Krisztus példáját követni az életünkben. Így tanít bennünket most ez az úrvacsora. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Nekem nagyon megkapó volt egyébként, kicsit van egy ilyen hullámzás ebben a szövegben, egy hangulati hullámzás a hosszú felolvasott szövegben, és ott talán a legkeményebb, amikor azt mondja, hogy aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, tehát hogy aki ezzel visszaél, nem úgy teszi, nem az szerint a rendszerint, és aztán utána, minthogyha megenyhülne az apostol, azt mondja, hogy de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. És ott van benne az Istennek a szeretete. Tehát Pál valahogy előhozza ezt a kérdést, Istennek ezt a szeretetét, hogy amikor az Úr bennünket ítél, akkor nevel. Tehát nem elveszíteni akar, nem azt akarja, hogy elvesszünk, nem azt akarja, hogy elsodródjunk tőle, nem azt akarja, hogy ne maradjunk meg mellette. Még akkor is, hogyha úgy történt, hogy nem az egész életünk volt a neki szentelt élet. Még akkor is, ha most úgy ülünk itt, vagy úgy hallgatjuk ezt az igehirdetést, hogy tele vagyunk hiányosságokkal a hitéletben. Nem azért ítél, nem azért mondja ezt, hogy elveszünk a világgal együtt, hanem hogy megmentsen bennünket. Elmondja, hogy mi a jó, mi a helyes, és hogy nekünk hogyan kell élnünk, és hív bennünket erre az útra. Hív bennünket, mert meg akar tartani, és meg akar őrizni. Az Úristen áldja meg az ő kegyelmével és szent lelkével az ő igéjét mindannyiunk számára. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására, az ő igéjére, énekeljük a 458. dicséretnek a harmadik versét ráfelelő énekként. 458. dicséret. Ugye ez az eleje így kezdődik, de nem ezt énekeljük, aki értem, megnyíltál. A harmadikat énekeljük, amely így kezdődik. Jövök, semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Maradva csendesedjünk el, és csendes imádságban vigyük életünk kérdéseit, hálaadását az Úr elé. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te hallod, aki nem mondott imádságot is, Te hallottad a mi könyörgésünket, hálaadásunkat, köszönjük, hogy meghallgattad, köszönjük, hogy meg tudod áldani az életünket. Hálásak vagyunk, amiért elmondhatjuk neked, amiért eléd jöhetünk, és megköszönhetjük mindazt, amit nekünk adtál. Köszönjük a Te ígédnek a világosságát, köszönjük az útmutatását, és köszönjük, hogy megint emlékeztettél arra, hogy Te választottál bennünket, és Te hívtál el, hogy a Tieid legyünk. Hálásak vagyunk, hogy a Te néped tagjai lehetünk. Köszönjük neked, hogy adtad a többieket, a gyülekezetnek, az egyháznak a közösségét. Kérünk, légy segítségül, hogy tudjunk mi ebben szolgálni, téged dicsőíteni, a Te neved dicsőségére élni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hozhatjuk eléd az imádságunkat, a könyörgésünket. Megvalljuk előtted, hogy sokszor bizonytalanok vagyunk, és félelem is van a szívünkben. Kérünk, hogy Te bátorítsál, és Te erősítsél meg minket. Segíts és emlékeztess, hogy mindig velünk vagy, soha nem hagysz el bennünket, mindig számíthatunk rád. Köszönjük, hogy önmagunkért is imádkozhatunk, az életünkért, terveinkért, helyzeteinkért. Köszönjük, hogy naponta tapasztaljuk megtartó kegyelmedet. Így hozzuk eléd szeretteinket, mindazokat, akik fontosak a számunkra, akár közel vannak, akár távol. Imádkozunk a betegekért. Kérünk azokért különösen, akik a gyülekezetnek a betegei, a gyülekezetünkben vannak, vagy a szeretteink, családtagjaink. Köszönjük, hogy Te vigasztalsz meg, hogyha szomorúság, vagy ha gyász van a szívünkben. Köszönjük, hogy akkor is meg tudsz erősíteni, hogyha magunkra maradunk. Köszönjük, hogy Te mindig megmaradsz, és nem hagysz el bennünket. Urunk, állj mellénk akkor is, amikor békétlenség van a szívünkben, amikor nem a Te békességed uralkodik, amikor szükségünk van a Te kegyelmedre ebben is. Légy segítségül, hogy emberi kapcsolatainkban megszűnjenek a békétlenségek. Légy segítségül, hogy megbocsátó szeretettel tudjunk ebben jelen lenni. Erősíts meg bennünket. Kérünk, hogy taníts bennünket a Te utadra, hogy azon járjunk, és ismerjünk meg Téged. Urunk, különösen is imádkozunk most ezen a vasárnapon azokért, akik majd a most induló konfirmációs tanfolyamokon, akár gyerekek, akár felnőttek jönnek és kezdenek el Téged részleteiben is, úgy egybeépítve is, felépítve ebben a tananyagban megismerni. Imádkozunk a szülőkért, hogy jó döntést hozzanak ebben a kérdésben, és imádkozunk a gyülekezetért, hogy szeretettel tudjunk fordulni azokhoz, akik mostani konfirmandusok, akik lesznek, és természetesen azokhoz, akik már konfirmáltak a gyülekezetben. Mennyei édesatyánk, kérünk Téged, hogy légy segítségül ennek a járványnak a legyőzésében, őrizd meg bennünket, tarts meg és adj bölcsességet nekünk. Imádkozunk városunk, országunk, népünk, egyházunk vezetőiért, imádkozunk keresztjén egyházakért, a Te kegyelmeddel tarts meg az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, együtt imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a persejpénzként, egyház fenntartói hozzájárulásként, illetve Isten dicsőségére adott adományokat. Szeretettel hirdettem, hogy amint imádkoztunk és új konfirmációs csoportot indítunk, szeretettel várjuk a legalább hetedikeseket ebbe a konfirmációs csoportba. A legalább azt jelenti, hogy lehetnek idősebbek is. Felnőttek számára is van lehetőség. Ezek esti alkalmak, egyéves konfirmációs programban készülünk a felnőtt konfirmációra. Szeretettel hívogatok mindenkit, és kérem, hogy másokat is biztassanak erre. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő héten vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, és gyermek istentiszteletet is. Amint a testvérek tudják, az egyházi tisztújítás indult el a közegyházi részéről, ugye ez 6 évenként történik, közegyházi tisztségviselőket választunk, vagyis püspököt, esperest, főgondnokot, gondnokot, zsinati képviselőket. A választás menete úgy történt, hogy az egyház megyék közgyűlései jelöléseket tettek, és ezt követően pedig a presbitériumok fognak szavazni. A legtöbb presbitérium egy szavazatot kapott, van több is, de ez most bonyolult, ebben nem menjünk bele, az ritkább. Minden gyülekezet egy szavazattal, vagy általában egy szavazattal rendelkezik, amit a presbitérium útján gyakorol. Természetesen mondhatnánk, hogy ez a presbiterekre tartozik. Első körben igen, de hát azt is szeretném elmondani, hogy egyház kerületünk főgondnokát, gyülekezetünk gondnokát, Veres Sándort újra a Dunamelléki Református Egyház kerület főgondnoki tisztére jelölték. Jelöltük igazából, mert hogy ugye ez a közgyűlésen én is ott voltam, és arra kérem, hogy szolgálatáért, életéért a gyülekezet is imádkozzon ezután is. A istentiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük, ez a 445. dicséret, 445. Annak is az 5. verse. A 445. dicséretnek az 5. verse így kezdődik: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Az áldás előtt szeretném köszönteni Horváth Enikőt, aki ezen az istentiszteleten az orgonával vezette, kísérte az éneket. Ettől a hónaptól kezdve Nagy Sándor kántorunkkal együtt fogják ellátni, eddig Nagy Sándor egyedül vállalta, köszönjük neki különösen is, elég hosszú ideig, hiszen talán egy éve lassan a kántori szolgálatot, ketten fogják ellátni, illetve Horváth Enikő a kórus vezetését is átveszi. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mindenkit meghívunk a kórusba, úgyhogy szeretettel várunk oda is, majd fogjuk hirdetni, hogy mikor gyülekezeti tagokat, hogy az énekkel az istentiszteleten szolgálhassanak. Szeretettel köszöntjük őt a gyülekezetünkben. Az áldásra emeljük fel a mi szíveinket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.